Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm dr. Téglás Pétert mai könyv- és filmajánló rovatunkban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Még mindig előtte vagyunk az eseménynek, ne feledjék. Május 9-én 17 órától a Torma János Múzeum dísztermében találkozhatnak ezen adásunk élő kivételével. Dr. Téglás Péter a díszteremben segítségemmel fog ajánlani 20. századi filmeket és könyveket. Ingyenes a rendezvény, jöjjenek el sokan, várunk mindenkit szeretettel. Most pedig térjünk rá, hogy itt az Éter hullámhosszán mit ajánlasz nekünk ma.
A mai napon Stefan Zweig a Változás mámora című kisregényét szeretném ajánlani. Mielőtt magába a regény cselekmény sorozatába és felépítésébe hozzákezdenék, elmondanám, hogy van egy személyes jellegű viszonyom Stefan Zweig életművéhez és alkotásához, mert én nagyon-nagyon szeretem az ő stílusát, én emfatikusan szeretem azokat a probléma megoldásokat és egyáltalán vázlatokat, amelyeket ő a regényeiben követ. Tudom, hogy nem a legismertebb műve a Változás mámora, sőt a kevésbé ismert művei közé tartozik. Hogy a hallgatóknak egy kicsit ráirányítsam a figyelmét, teljesen biztos, hogy mindenki ismeri a Csillagórák című művét, ez egy több epizódból álló mű, óriási sikert alatott abban az időszakban is, amikor megírta, na de azóta is változatlanul és töretlenül nagyon nagy az érdeklődés a mű iránt. Egy kicsit talán fegyelmezetlenül a Változás mámora ismertetése előtt, ugye kitérnék arra a fantasztikus, senki más olyan szépen meg nem tudja írni a zsenialitásnak a lényegét, mint Stefan Zweig. Ugye a Csillagórákban szerepel az a debilitás fokán álló, gyenge elméjű horvát fiatalember, akit kegyelemből befogad a pap, és esténként megengedi, hogy odaüljön az asztalhoz, amikor a falu csendőr őrmesterével sakk viadalokat vívnak, és hát a fiatalember bárgyú arccal, figyelemmel kíséri ezeknek a partiknak a sorsát. Egyik alkalommal pedig a lelkésznek el kell mennie az utolsó kentet föladni egy haldoklónak. A csendőr őrmester viccből mondja ennek a szerencsétlen fiatal embernek, hogy volna-e kedvet folytatni a partit. Hát az kicsit hümmög, és akkor igent mond, és utána borzalmasan megveri a csendőr őrmestert a sakkpartiban. Hát ugye nem akar hinni a szemének, újabb és újabb partik követik egymást, és bizony ez a debilitás fokán álló gyengelméjű fiatal emberről kiderül, hogy egy sakkzseni. Azért bocsátottam előre ezt a nagyon érdekes történetet, mert ezeket a féle ellentéteket, kiélezettségeket senki jobban nem tudja megjeleníteni, mint Stefan Zweig.
Mielőtt folytatod, muszáj, hogy közbevágjak, annyira tetszik a cím, tehát ha van valami, amitől a ma embere, és valószínűleg a régebbi korok embere is rettegett, az mindig a változás, és hogy egy ilyen címet adni egy regénynek, hogy a Változás mámora, ez nagyon elbűvölő.
Hát valóban maga a cím adás is nagyon-nagyon találó, végtelenül találó. Arról van szó, hogy egy ifjú hölgy, bizonyos Christine Hofliner egy Isten háta mögötti ausztriai faluban él a 20-as években. A 20-as években Ausztria olyan rettenetesen szegény volt az első világháború után, hogy mindenkinek nagyon súlyos megélhetési gondjai voltak. Ez a szerencsétlen fiatal teremtés egy kimondhatatlan nevű kis faluban, Szentpölten környékén. Postás kis asszony, borzalmasan unalmas falu, borzalmasan unalmas életét éli, semmi nem történik a postahivatalban, por van, rossz szag van, tulajdonképpen egyetlen dolog fénylik, az pedig a telefonközpont, illetőleg a távírógép, mert hát ugye az mindig nagyon karba kell tartani, és ki kell fényesíteni. Egyébként a postahivatal másik jellegzetessége az, hogy egész Ausztriában minden postahivatal ugyanígy néz ki, még látszanak a porcsik, ahonnan leakasztották Ferenc Józsefnek a képét, és hát ugye nagyon más fényképet nem tudtak a helyére akasztani. Egyszer a mi kis postás kisasszonyunk, Krisztine, döbbenten veszi észre, hogy a távíró készüléken egy olyan üzenet jön, egy olyan telegram jön, amelyben az ő család neve szerepel, és amikor elolvassa a táviratot, arról van szó, hogy az Amerikában élő nagynénje, az ő beteg édesanyját, aki hát szegény annyira beteg, hogy még a házat sem tudja elhagyni, a beteg édesanyját meghívja Svájcba, mert rövidesen Amerikából átjönnek a tengeren, és hát egy kis üdülés, egy kis kikapcsolódás, egy kis vikend erejéig egy svájci luxus üdülőben, egy luxus szállodában töltik a napjaikat, mert hát a nagynéni bizony egy igen gazdag emberhez ment feleségül, és hát az eféle szórakozásokat megengedheti magának, és ha már itt vannak Európában, akkor csak szeretne találkozni a nővérével.
Azt gondolom, olyan részletesen és érzékletesen ecseteltet, hogy mennyire felcsillanhatott a szeme és lelke a mi postás kisasszonyunknak, hogy ebből a borzalmas eseménytelen hétköznapokból valami történni fog. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter könyv ajánlójában vannak.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Stefan Zweig a Változás mámora című könyvről mesélsz nekünk, és ugye ott tartottunk, hogy a postahivatalban egy borzalmasan unalmas, eseménytelen életbe egyszer csak becsöppen egy távirat, a postás kisasszony életét megmozgatandó.
Hát a kis település postahivataláról van szó, és hát ugye vissza telegramoznak a nagynéninek, hogy hát az édesanyja, a testvér nem tud menni, mert annyira beteg, viszont engedje már meg, hogy a leánya egy kicsit kimozduljon otthonról, bizony nagy szüksége van Krisztinének erre, mert hát ugye a korban is halad előre, ebben a szegény, poros, végtelenül unalmas környezetben már egy kicsit hervad, a szemesarka körül megjelennek a ráncok, és hát a nagynéni örömmel fogadja ezt az üzenetet, és akkor természetesen az unokahúgát hívja Svájcba. Igen ám, de maga az utazáshoz való felöltözködés, a csomagolás olyan szint de megoldhatatlan gondot okoz, hogy ebbe talán a falu is besegít, és adnak különböző használati tárgyakat, és hát valamiféle elfogadható ruházatot ráaggatnak erre a szerencsétlen lányra, akinek az egyik idősebb férfi rajongója, aki hát bizonyos reményeket táplál ezzel a kislánnyal a kapcsolatban, segít, kírja a menetrendet, útba indítja, aki hát egy meglehetősen hosszadalmas, több átszállás utáni utazást követően érkezik meg erre a svájci luxusüdülőbe, ami midőn kilép a vonatból, végtelenül és azonnal borzalmas rosszul érzi magát, hisz látja, hogy itt mindenki csillog, itt mindenki vidám, itt mindenki gazdag, és mindenki készül arra, hogy micsoda élményei lesznek az elkövetkezendő napokban. Nem tud mit csinálni magával, szégyenkezik, félrehúzódik, a nagynényét nem találja, és hát a végül már kétségbeesésében megszólított egy sofőrsapkás embert, hogy hát hogyan jutna el abba a bizonyos szállodába, amit a telegramban ő neki írtak. Hát a sofőr sapkás ember, hogy hát önre várunk, hát itt van a túra kocsi, már mindenki bennül az autóba, hát önre legyen szíves, zsúfolódjon már be is. A lényeg az, hogy a kocsiba aztán még rosszabbul érzi magát, mert hát ott a hölgyeket parfümfelhő veszi körül, és valóban ő nevetgélnek, és szemmel láthatóan merőben más életet élnek, mint a mi főhősnőnk. A rossz érzése a hotelba érkezést követően tovább növekszik, mert hát már a recepción látja, hogy hát még a konyhalányok is elegánsabban vannak fölöltözve, mint ő. Szerencsére a nagynéni gyorsan kivontatja a helyszínről, fölviszi a szobába, és hát észleli, hogy hát ugye ezzel a külsővel ez a szerencsétlen lány itt az elkövetkezendő napokat nem töltheti. A saját ruhatárából keres elő nagyon márkás dolgokat, és hát szerencsére a testalkatuk hasonlít egymásra, fölöltözteti, némi kozmetikumot is ráken erre a lányra, és bekövetkezik a csoda. A fiatal 20-as éveiben járó hölgy átlényegül. Egy nagyon szép, egy nagyon vonzó lányá lesz. Abban a pillanatban, hogy a frizuráját megigazítják, hogy a megfelelő kozmetikumokat fölkenik rá, hogy elegáns ruházatokat és cipőt vesz föl, ragyogni kezd. A férfiaknak azonnal fölkelti az érdeklődését. Szabályosan lepik a férfiak. Egymással vetekednek, hogy ki viheti előtt kirándulni. És egy érdekes véletlen is közre játszik, mert Bólennek, Van Bólennek hívják a nagynéninek a férjét, ő ezt a nevet viseli, és ugye ez a meglehetősen sznob közönség a Van Bólent félrehallja, és Von Bólennek érti, ami hát ugye a nemességnek a jele, számos porosz arisztokrata is jelen van ezen az üdülőhelyen, és hát ugye a Von Bólennek óriási hatása lesz, hát ez a lány nem csak szép, hanem hát arisztokrata is, és
szinte hollywoodi filmeket, igen, idéz az ember. Igen. fejébe, ahol nagyon gyakran van a csúnya lányból, hogy lesz szép lány.
És hát az események haladnak, és elkezdenek ezek a féle, ez a túlfokozott érdeklődés elkezd kontraproduktív lenni, mert hát természetesen mindenütt itt is vannak vén boszorkányok, akiket ugye bosszant a fiatal lányoknak ez a féle népszerűsége, és az egyik öregasszony ugye már csak unalmába is elkezd nyomozni a lánynak a múltja iránt, és nagyon hamar rájön, hogy hát itt szó nincs von Bólenről, nem is Bólennek hívják, egyébként postás kisasszony, és hát a szokásos jó indulattal természetesen ezt a hírt igyekszik a közönségnek elmondani.
Minden filmet a legérdekesebb résznél szakítanak meg, maradjanak velünk. Stefan Zweig, a Változás mámora regényről mesél nekünk dr. Téglás Péter.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai könyvajánlót dr. Téglás Péterrel, Stefan Zweig, a Változás mámora. Hogyan folytatódik a történet? Ott tartottunk, egy gonosz boszorka kideríti ebben a luxus szállodában, hogy ő bizony egy postás kisasszony, mert túl nagy népszerűségnek örvend a főhősnünk.
Hát a könyvnek minden fordulata rendkívül érdekes. Kiderül a von Bólen kisasszonyról, hogy nem von és nem is Bólen, és egy istenháta mögötti helyen ugye postás kisasszony. A nagynéni midőn a fülébe jut, hogy kiderítették az unokahúgáról a valódi kilétét, nagyon megrémül. Erre különös oka van. Tudnilik, a nagynéni korábban Bécsbe került, és ott egy ilyen manöken-szerű feladatokat látott el az egyik divatszalomba, amíg egyáltalán volt divatszalon, ugye az első világháború szörnyűségei miatt. Csinos, formás fiatal hölgy volt, és egy idős úr borzalmasan beleszeretett. És a borzalmas szót a szeretném hangsúlyozni, mert annyira elveszítette az öreg úr az eszét, hogy az még csak hagyján, hogy elhalmozta mindenféle ajándékokkal, ruhákkal, ékszerekkel is, de már a vagyonát is rá akarta íratni erre az ifjú hölgyre, míg nem aztán a család közbelépett. Az öreg urat szépen elzárták az ifjú hölgytől, a hölgyet pedig fölkereste a család ügyvédje, és megkérte arra, hogy ne csak Ausztriát hagyja el, hanem Európát is hagyja el, és nagyon jó lenne, hogyha tengeren túlra vonulna vissza, és ehhez egy nagyvonalú, komoly összeget ajánlott föl az ifjú hölgynek, aki hát természetesen érdekeit fölismervén ezt az összeget elfogadta, és eltűnt az öreg úr környezetéből, és a tengeren túlon sikerült egy új életet kezdeni, és ott is szerencséje volt, ott is egy vagyonos emberrel ismerkedett össze, és az élete egy magas színvonalon folytatódott. Na most attól retteget, hogyha az ő unokahúgának kiderítették az életkörülményeit és a múltját, akkor bizony nagyon hamarosan kifogják az övét is deríteni, úgyhogy nagy sietve az unokahúgára visszaaggatta a régi vacak hitványminőségű ruhákat, elpaterolta a szállodából a férjét, szintén összepakolta és elhagyták a svájci luxusüdülőt is, elmentek egy egészen másik helyre, ahol biztosan nem ismerik őket. Ez a szerencsétlen fiatal nő visszakerült, visszazökkent, sőt mondhatni visszazuhant abba a szörnyű, unalmas, poros környezetbe, ahonnan korábban kiszakadt. Igen ám csak ez a változás, ez a féle mámor, amelyben ő ugye megtapasztalta, hogy lehet itt másként is élni, azért nyomtalanul nem múlt el. Időközben ebbe az osztrák faluba visszatért egy első világháborúban részt vett katona, akibe beleszeretett egy fiatalember, ugye ő fogságban volt, hazakerült Oroszországból. Ő is teli volt frusztráltsággal, teli volt dühvel, hogy végig szenvedte a háborút, és hazaérkezése után senki, semmi, az állam és egyáltalán senki nem méltányolja ezeket a szenvedéseket. Végül is rájöttek arra, hogy a postahivatal és a mi kis postás kisasszonyunk időről időre havonta hatalmas összegeket kezel. Ezek a pénzösszegek különböző fizetésekre, egyebekre vannak a postahivatalban, amelyet természetesen nagyon szigorúan elzárva tartanak és továbbítják a címzetteknek. Elhatározzák, hogy ezeket a hatalmas összegeket egy megfelelő és arra alkalmas pillanatban eltulajdonítják, és Európa rengetegében eltűnnek, és egy sokkal emberibb, a korábban megtapasztalt luxushoz hasonló életmódot élnek. Na most ugye a kisregénynek az az érdekessége, és a Stefan Zweignek ez egyébként más műveiben nem szokása, hogy egyfajta nyitott végű regényt írt, mert a pénzt a fiatalok eltulajdonították, a helyszínről elmenekültek, ehhez egyébként egy nagyon alapos tervet készítettek, még a lebukásra is fölkészültek, de hogy a további életük hogyan alakult, hogy ők most rendőrkézre kerültek, vagy a francia rivierán élték a gazdagok életét, ez már a könyvből nem derül ki.
Péter, köszönjük a mai ajánlót, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas volt. A Változás mámora, Stefan Zweig könyve, olvassák el, és ne feledjék, találkozzanak velünk, dr. Téglás Péter fog könyvet, filmet ajánlani május 9-én a Torma János Múzeum dísztermében 17 órakor jöjjenek, várunk mindenkit szeretettel oda is.